Domináns, az erdélyi fiatalok műsora. Szerkeszti Cilman Zsuzsa.
Sziasztok! A ma esti frappánsban meghívottunk Farkas Csilla, karrier és vezetői coach, illetve tréner, akivel arról beszélgetünk, hogy a Hargita megyei karrier iroda és a Hargita megye tanácsa meghirdetett egy olyan eseményt, amire majd menjetek el június 28-án, a karriernap, mentorálás, fókuszban a karriered és a pályaválasztásod. Tehát ez egy pályaorientációs és karriertervezős interaktív képzés, amire kifejezetten ajánlott elmenni. Ennek kapcsán beszélgetünk Csillával a fiatalok pályaképéről, illetve arról, hogy mit tud ajánlani, miben segít egy ilyen pályaorientációs nap, workshop, vagy egyáltalán felmérés. Maradjatok velünk a következő órában, a frappáns legyen veletek ma este is. Keller Wessel Klausszal beszélgetünk, aki egy pesti egyetemista, de költő, meg talán drámaíró. Igen, de hogy iszonyúan fiatal. Vele fogunk arról beszélgetni a Marosvásárhelyi könyvvásár kapcsán, hogy hogy került Magyarországra ilyen névvel.
Sziasztok! Hát nem került különösebb erőfeszítésembe Magyarországra kerülni, ott születtem. Magyar családban nőttem föl, csak a vér szerinti édesapám ő német, és a nevem így tőle kaptam, de hogy nagyon furcsa helyzetek szoktak adódni ebből a névből. Amikor kis ötödikesként mentem a Bács-Kiskun megyei könyvtárba Kecskeméten beiratkozni, akkor azt hitték, hogy amikor elmondtam a nevem, hogy viccelek, és hogy így nem akartak bérletet adni először, és iratokért haza kellett mennem. Traumák.
Neked is betűznöd kell, nem?
Betűznöm kell mindig, meg van, hogy le is írom valahova, meg van, hogy én gépelem be. Tehát ilyenek vannak.
Egyetemista vagy, azt mondod, milyen egyetemre jársz, hol?
Pszichológia és Budapesten, és most elkezdtem párhuzamosan egy mesterséges intelligencia szakmérnöki képzést Veszprémben.
Ez mit jelent?
Hát ilyen programozás alapokat tanulunk, ilyen gépi tanulási módszereket, amik ilyen adatelemzésre nagyon-nagyon hasznosak tudnak lenni, főleg, hogyha rengeteg adata van az embernek, ilyen internetről, meg hasonlókról, és most azon dolgozok így civilben, hogy hogyan lehet ezt a pszichológiával összekötni, és ott felhasználni ezeket az ilyen új technológiákat.
Miért gondolod, hogy ez neked, erre neked szükséged van?
Miért ne? Hát most érdekes. Hát itt most a Bajzát Máriával beszélgettünk, aki gyerekkönyvszerző, és ő is itt volt a könyvásáron, és ő mondta, hogy amúgy most erdészetismeretet végzett, mert hogy elkezdte őt érdekelni, hogy az erdőpedagógia, mit lehet vadászni, mit nem, és hogy érdekelte, és akkor elvégezte, és hogy szerintem ez bőven elég indok, bármilyen ilyen meglepő kombinációra, de hogy azon túl szerintem nagyon fontos, hogy ezeket az ilyen új technológiákat, mint akár a ChatGPT, meg a algoritmusok, amik ajánlják nekünk akár Netflixen a filmet, akár Facebookon a híreket, ezek minden pontját átszövik most már az életünknek. Jó lenne ebben erre a művészetben is reflektálni, az irodalomban, meg jó lenne tényleg a felhalmozott pszichológiai tudásunkat felhasználva olyanná tenni ezeket a technológiákat, hogy tényleg a szubjektív jól létünk, a boldogságunk, elégedettségünk növelésére tudjuk ezeket felhasználni, mert különben csak hadonászunk a késsel, és nem tudunk kenyeret vágni vele.
Ezt, hogyha a költészetbe hogy lehet beépíteni a mesterséges intelligenciát, azért ez nekem meghaladja az képzelőerőmet, de biztos, hogy...
Amúgy meglepő módon már vannak projektek, tehát Balaskó Ákosnak tavaly jött ki a Perceptron gyermekei című kötet, ami egyrészt témájában is nagyon sokat foglalkozik az ilyen algoritmusokkal, meg felépítésében is. Nem így lineárisan egymás után jön egyik vers, másik vers, harmadik vers, hanem egy ilyen hálózatot alkotnak a versek, amik ilyen egy-egy téma köt össze egy-egy verset, és így lehet így barangolni, meg elveszni benne, de hogy ezeken kívül a verseknek a 17%-át azt hiszem egy mesterséges intelligencia program segítségével írta, amit ő írt meg, mert ő, én még csak tanulom, de ő egy programozó költő. Úgyhogy ez számomra egy ilyen agyrobbantósan nagy dolog volt, hogy ilyet már most lehet, de ráadásul ő még a ChatGPT-nek a kifejlődése, nyilvánosságra hozása előtt ugrotta meg ezt a lécet saját maga által írt programokkal, tehát hogy azóta az új technológiáknak a fényében még nagyobbak a lehetőségek, és van nem is csak a költészetben vannak erre itt Magyarországon próbálkozások, hanem még a drámákban is. A ifjabb Sebőnek van a Menekülés Godó elől című színdarabja, amit egy mesterséges intelligencia felhasználásával írt a Beckett darabokból, és ez az egyetlen mesterséges intelligencia által írt folyamatosan játszott darab a világon, és hogy egy csodálatosan abszurd és amúgy tragikomikus darab. Úgyhogy van ennek helye, vannak emberek, akik most ezen dolgoznak, hogy legyen minőségi ilyen felhasználása is. Szerintem minél több ilyen kísérlet van, annál inkább egyrészt kortárs tud maradni a művészet, másrészt annál inkább megszelidítjük ezeket a technológiákat, és magunkévá tesszük, mint társadalom, szerintem.
Izgalmas kombinációk azért ezek.
Az idén áprilisban, tehát 2023 uh-huh. áprilisában lettél költő, első kötetes költő. Azelőtt drámaköteted volt, és én arra vagyok kíváncsi, hogy kerülsz a drámaírás közelébe, tehát mi ennek az előzménye? Hogy kerül oda egy fiatal egyetemista, hogy dráma kötetet írjon, hozzon létre, drámát írjon.
Hát most szerintem normalizáljuk a drámaírást. A dráma nagyon menő. Én sokszor, főleg fiatalabb koromban, amikor regényeket olvastam, ilyen klasszikusabbakat, Jókaival is megpróbálkoztam, akkor azon kaptam magam, hogy a párbeszédeket olvasom el, és csomó mindent így átugrik az én generációs így rövid figyelmem. Viszont színdaraboknál nagyon be tudtam vonódni, ott minden egyes megszólalásnak súlya van, pörgős, tehát hogy én szeretem olvasni is ezt a műfajt. Színjátszón is részt vettem, Kecskeméten a diákszínjátszóknak nagyon nagy hagyományuk van, úgyhogy onnan is volt egy ilyen löket, de amúgy teljesen véletlenszerűen volt a kezdet, mert a drámakötetben szereplő első darabot, azt egy álmom nyomán írtam, ami egy ilyen nagyon bizarr álom volt, így néztem valamikor YouTube-on egy videót Hitler popkultúrában betöltött szerepéről, és hogy azt hiszem műzli evés közben, és felvillantották benne, hogy amúgy második Lipót belga császár Kongóban élni, és ilyen atrocitásokat követett el, itt az ilyen diktátoroknak a kulturális megjelenései kapcsán, sosem hallottam előtt a második Lipótról, de hogy, és hogyha valaki megkérdezett volna egy a videónak a végeztével, hogy kicsoda, nem tudtam volna elmondani, de hogy aznap éjszaka azt álmodtam, hogy egy ilyen lepukkant kollégiumi szobában előadunk egy színdarabot, hárman, én, második Lipót, és egy bohóc, és a végén lelő engem a második Lipót, és ez egy akkor így még fel tudtam érni az álmaim. Tehát, hogy mindig vannak ilyen fellángolásaim naplóírással is, hogy így néhány napig vezetem, aztán inkább úgy vagyok vele, hogyha van annyi időm, hogy fel tudjam írni az álmomat reggel, akkor inkább addig alszok, hogy ne legyen időm fölírni. Nagyon nehézkelő vagyok, de hogy azt pont felírtam, és hogy érettségi után én nagy ürességet éreztem. Rengeteg tanulás, kiadtam magamból, aztán ilyen bizonytalanság. Már nem vagyok gimnazista, nem tudom, fölvesznek egyetemre. Úgyhogy elhatároztam, hogy megírom ezt a furcsa álmat, és hogy megírtam egy novellában, ami pocsék lett, viszont színdarabot adnak elő benne, úgyhogy megírtam színdarabban, és ez viszont így egészen jól sikerült szerintem. Vagy így utólag már így látok benne rengeteg problémát, meg nagyon mást gondolok azóta az irodalomról, de hogy az azért így elindított, és hogy így kerestem pályázatot, ezt a színdarabot, amit az akkori főművemnek tartottam, és nem találtam semmit, amiről be lehetne küldeni, viszont volt Salgótarján város történelméről egy dráma pályázat, úgyhogy sosem jártam akkor Salgótarjánban, az Kecskeméttől, ahol én születtem, a 5 megyényire van, azt hiszem, lehet, hogy hülyeséget mondok, de hogy ez semmit nem tudtam, azt se tudtam volna belőni, hogy mekkora az a város, de hogy elhatároztam, hogy
megint... És mekkora?
36 ezres, azt hiszem.
Aha, kisváros, igen.
Hát a második legkisebb megyeszékhely Szekszárd után Magyarországon, ezt így azóta így felszedtem magamba, mint tudást, de hogy egy pályázatra írtam a második színdarabot, ami abban a könyvben volt, és a pályázaton is díjat nyert ez a színdarab, és a Napkút kiadóhoz kötődő Cédrus alapítvány pedig jelentkezett, hogy ki szeretné adni azokat a színdarabokat. Így született, így ilyen, nem az volt, hogy én most így azt arra csapok, hogy írok egy drámakötetet, uh-huh. és megírtam, hanem így ilyen véletlenül.
De egyébként van-e neked ilyen tudásod arról, hogy kell felépíteni egy drámát, vagy ennek néztél, vagy hogy vannak ennek szabályszerűségei, vagy nincs, vagy szükséges, vagy katarzis, nem katarzis?
Jó kérdés, mert én igyekeztem így utána nézni, meg így drámaelméletet is olvasni természetesen, ilyen nagyon fölkészülős, kutakodós típusú író vagyok, de hogy így fix szabályok természetesen nincsenek sehol az irodalomban talán, vagy én, ha valaki tudja, akkor írja meg, kérem, de hogy nagyon kell figyelni amúgy színdarabírásnál arra, hogy a színpadon mi zajolhat. Tehát, hogy így hogy jönnek fel a szereplők, hogyan viselkedjen az a szereplő, aki éppen nem beszél, mit hagy az ember a rendezőre. Tehát tesz ajánlatokat a rendezőnek, hogy ki teljesedhet, vagy pedig ilyen hatalmas monológokat ér, mint amiket én csináltam a szereplőknek, amik így olvasva csodálatosan jól hangzanak, de hogy előadhatatlanok, úgyhogy meg kell húzni azt, így a felét ki kell húzni. Szóval, hogy ennyiből egy sokkal-sokkal kötöttebb műfaj, mint mondjuk a regény. Persze a regénynek is nagyon-nagyon sok nehézsége van, és hogy én még nem tudnék jelenlegi állapotomban egy regényt írni, aztán tanulok, meg készülök, meg minden, és szeretnék majd így regényt is írni a későbbiekben, de hogy azért ez is vonzott a színdarabírásban, hogy ez a jelenben játszódik, a színpadi jelenben, és hogyha ott tényleg valami múltbeli szál is előkerül, akkor ez is visszaemlékezés jelenében kerül elő.
Még feljegyeztem egy gondolatot tőle.
Na.
Egy interjúból, hogy az intelligencia nem humán, specifikus, ezt rettenetesen érdekesnek tartom ezt a gondolatot. És hogyha ezt így elfogadjuk, akkor innen egy picit fordul az a látásmód, ahogy magunkra tekintünk. Aha. Mi emberek. Úgyhogy egy picit szeretném megtudni, hogy mi van-e mögött a mondat mögött.
Ez nem csak, mert mint hogy az evolúcióban lépésről lépésre fejlődött ki a szemünk is, a látás, a kezeink, minden, ami bennünk van, egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, és az érzékszervek által biztosított ingereknek a befogadása, feldolgozása, a megfelelő reakció előállítása, ez már az intelligencia magjának tekinthető, és utána ez természetesen bonyolódik, és bonyolódik, és bonyolódik, és hogy ez bennünk, emberekben egy teljesen más szintet ér el természetesen, mint az elődeinkben, de hogy ez nem egy ugrás, hanem egy folytonos fejlődés, és az a érdekes, hogy az az egyik ilyen nagyon-nagyon érdekes dolog számomra a mesterséges intelligencia kutatásban, mondjuk, hogy az egész azon alapul, hogy veszünk nagyon egyszerű ilyen információfeldolgozó egységeket, neuronokat, amik más nem tudnak, csak az ő bemeneti információikat, amik egyszerű számok. Tehát, hogyha egy képet teszünk a képfelismerő ilyen intelligens ágens elé, akkor ő az egyes pixeleket számokként fogadja be, és hogy ezek az apró neuronok, ezeket a számokat összegyűjtik, összeadják, és továbbadják, és ennyi. És ezekből a neuronokból több szint van, és hogy az első szint neuronjai, azok még a képnek az ingereit adják tovább, és súlyozzák megfelelő módon, tehát hogy így tudják, hogy kezdetben véletlenszerűen beállítva, hogy én a 9. pixelre nagyon figyelek, de a 7. pixelre egyáltalán nem figyelek, és hogy továbbad egy darab ingert így a bemenetből a következő rétegnek, ahol szintén van egy teljesen ugyanolyan neuron, ami már az előző réteg neuronjainak a kimeneteit teszi bemenetként, és ő már nem csak mondjuk 10 pixelre figyel, mint az előző neuron, hanem az előző 10 neuronra, vagyis 100 pixelre. És hogy így folyamatosan tömörödik az információ, és hogy a 4. réteg neuronja már az egész képet így fel tudja dolgozni. És hogy ez szerintem, vagy valószínűleg elképesztően bonyolultan magyaráztam el, most bólogat, de hogy ami szerintem ebben az egészben csodálatos, hogy ezekből az ilyen elképesztően egyszerű egységekből épülnek fel ezek a, és az ő kapcsolataikból épülnek fel ezek a bonyolult, hát a mi nyelvünket, magyart, románt is, nem csak angolt, reprodukálni tudó ilyen programok, amik tényleg művészi minőségű képeket tudnak létrehozni pusztán szöveges bemenet alapján, hogy ezek ilyen elképesztően egyszerű alapegységekből és az ő kapcsolataikból állnak, és hogy a 20. szintnek a neuronjai, amik már nagyon komplex döntéseket tudnak hozni az egyes képekről, meg tudják mondani, hogy ki látható az adott képen, hogy büntényt követe el az adott videófelvételen, és hogy ezek a neuronok ugyanolyan piszok egyszerűek, mint az első rétegnek a neuronjai. Hogy pusztán a hálózaton belüli helyzetük az, a kapcsolati háló, a rendszer egésze, ami ezt a ilyen intelligenciát megadja nekik. És hogy ezzel szerintem mi emberek is így vagyunk, egészen hasonlóak vagyunk egymáshoz, és mégis ebben az ilyen nagy kapcsolati rendszerben elfoglalt helyünk biztosít számunkra feladatokat, és hogy együtt alkotunk egy ilyen több rétegű, nagy intelligenciát, egy ilyen társadalmat, kultúrát, ami szintén egy információfeldolgozó rendszer, ami a körülötte levő környezeti változásokra reagálni tud, és hogy milyen egyszerűek vagyunk, és mégis másokra figyelve milyen csodálatos dolgokat létre tudunk hozni együtt. Ez tehát nagyon sok mindennek keresztül ment most ez a gondolat, és a végén egy ilyen didaktikus kifutása.
Igen, ez tipikus, de hát le kell, a mi agyunk az úgy működik, hogy valamilyen konzekvenciában gondolkozik, úgyhogy az emberi intelligencia az valahogy így van beépülve. Ennek ellenére, hogy ezt ilyen csodálatosan elmondtad, te pszichológus hallgató vagy, és hát itt most egy picit a sztereotípiába kérdeznék bele, meg lehet, hogy nagyon furcsa lesz ez a kérdés, de hogy miért lesz egy férfi pszichológus, miért szeretne egy férfi pszichológus lenni olyan körülmények között, hogy én például nem is ismerek szerintem a környezetemben férfit, aki ez iránt érdeklődne, ugyanis hát az az elterjedt nézet a mi kultúrában, hogy a férfiak azok az érzelmeket nem értik, és nem tudják dekódolni. És hogy megy ez neked, vagy ez, mit gondolsz? Vagy azért nem találkozom én, mert generációs probléma.
Amúgy szerintem azokban a közösségekben, ahol én mozgok, nincs már meg ennyire ez a fajta szétválasztás.
Szerencsére,
és ez egy nagyon jó dolog szerintem, mert hogy egyrészt a pszichológia, mint tudomány, elképesztően szerte ágazó, és szerintem fontos, hogy nagyon sokféle ember művelje, és gondozza, és fejlessze, és sokféle embert tud inspirálni, szóval, hogyha valaki tényleg ilyen nagyon sztereotipikusan egyáltalán nem érdeklik az érzelmek, meg ilyen felesleges dolognak tartja, még ő is nagyon sok mindent tanulhat a pszichológia egyetemen, és taníthat így a körülötte állóknak így a tudás befogadásán keresztül. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen kicsit leszűkítő szemlélet, meg másrészt, hát férfiként is kell, hogy legyenek érzelmeink, meg vannak, és igen, és szerencsére szerintem ez nálunk már nincs nagyon meg ez a szétválasztás.
Nálatok, mint generáció, nem mint Magyarország.
Hát szerintem, mert mint én Magyarországról tudok többet mondani, itt Magyarországon a generációnkban ez kevésbé van jelen. A másik oldalon is, tehát hogy sok matematika hallgató lányt ismerek, elképesztő dolgokat tudnak csinálni, és hogy nagyon szeretik, és mérnök, villamosmérnök hallgató lányok is vannak. Az arányok persze mások, tehát hogy tényleg a mi karunkon az ELTE-n körülbelül 20% a fiú és 80% a lány. Ez nem olyan vészes, vagy így. Nem az van, hogy én vagyok az egyedüli fiú, aki most ezzel foglalkozik. Az nem is feltétlenül baj, szerintem.
Családodban még vannak pszichológusok?
Édesanyám pszichiáter-orvos. Úgyhogy...
Hát az azért távol igen. van. Igen.
Szerintem nincs olyan távol, mert nincs. Hogy aha. ugyanúgy a emberi szenvedéseinket igyekszik valahogy megérteni, kezelni más módszertannal, és hogy a leghatékonyabbak azok az ilyen kezelési csapatok, ahol pszichológusok, pszichiáterek, nővérek együttműködnek, meg természetesen sokan mások. Igen. Szükségünk van egymásra, ennyi.
És az Erasmusszal meg ugyancsak pszichológia egyetemekre jársz, igen. igaz?
Igen. Hát most éppen egy fél évig Olaszországban lehetek Erasmus program segítségével. Sok magyar egyetem már nem mehet ki. Tehát, hogy az otthoni diákok már nem mehetnek ki Erasmusszal. Az ELTE meg a BME szerencsére pont kimehet. Úgyhogy én nagyon boldog vagyok, hogy kint lehetek. Aztán megkaptam ezt a meghívást ide Marosvásárhelyre. Emiatt is nagyon boldog vagyok. Igen.
Ott milyen az arány? Tehát Olaszországban milyen az egyetemen az arány?
Hú... jó kérdés. Sokkal nagyobb az ottani pszichológia kar, mint a Padovai Egyetemen vagyok, ami híres pont a pszichológiáról, úgyhogy ott nehezebb ezt belőni, ott több ezren vannak pszichológián. Bőven van férfi meg fiú az oktatók között is. Diákok között is nem érez az ember a mindennapokban ilyen furcsállást, vagy semmi ilyesmi. Uh-huh.
Na, ennek kifejezetten örvendek, hogy akkor megszűnik ez a,
igen.
ez a gát, hát ha van remény mégis arra, hogy, hogy nyíltan és egyenrangban kezeljük ezeket a dolgokat. Ennek kifejezetten örvendek, mondom, az én generációmban ez nem így zajlik, és még ilyen puhánynak is tartják a az érzelmekkel foglalkozó fél. Tehát, na, ez a sztereotípja átjött, a székely az erős és ütős.
De attól még lehet erős és ütős az ember, vagy így?
Így van, csak ezt valahogy nem tudják ezt még külön választani, vagy... Ha? Jó, meg foglak kérni arra, hogy olvassál fel nekem a kötetedből
jó.
egy verset ide, hogy ennek legyen meg amelyiket te szeretnéd.
Hajjaj.
Hogy valamit kapjunk abból is, ami, tehát hogy legyen egy ilyen.
Rapszódia. Honvágyam van. Már nem is tudom hova. Vonz engem minden ismeretlen rejtett mosolya. Vonz engem minden falragasz és mondat töredék. A korrupt múlt és korrupt jelen és minden utcanév. Honvágyam van, de semmi baj, mert szereti önmagát. Honvágyam van, de hadd legyen, mert senkinek sem árt. Sietséget szillelek. Jó látni, ahogy utat enged magában a tömeg. ahogy megnyílik egy nem létező magasabb cél, nagyon is létező látszat előtt. Mint Jónás előtt a bálna, Isten előtt a Jónás, a bálna előtt az Isten, úgy nyílok meg én is, mint egy elfelejtett virág. Nem látja senki. Nem is kell. Az igazán jó könyveket sosem olvastam végig. Az igazán igaz történeteket sosem hittem el. A legeldugottabb dallamokat mindig meghallottam. A legszelidebb vágyakat egy életre megtartottam. Mint ejtőernyős, ernyőjét ledobva, várok én is a sietségben otthon. Hagyom, hogy keresztül zuhanjon rajtam az ég.
Na hát kívánom neked azt, hogy legközelebb egy regénnyel gyere. Az egy munkásabb történet, mint egy verset leírni.
Hát abszolút.
Akkor miként definiálnád most magad? Tehát, hogy szerzőként, simán?
Szerző, az jól hangzik.
Fontos-e az, hogy milyen műfajban írsz?
Szerintem nem, vagy így minden műfaj rengeteg lehetőséget tartogat, és hogy ezért szerintem érdemes kipróbálni magunkat minél több műfajban. Valamelyik testhez állóbb lesz, valamelyik kevésbé, ez valószínűleg idő folyamán változik is. Én szerintem nem kell így leszűkölnünk, de rengeteg regényíró írt verseket korábban, vagy kezdett versírásba. Erdős Virág is prózaíróként kezdte, amit én nemrég tudtam meg. Aztán az egyik legnagyobb költőnk lett. Hát Parti Nagy Lajos minden műfajban számomra zseniális dolgokat tudott alkotni. Szerintem nem kell megkorlátozni, de hogy még azt se, hogy az ember irodalommal foglalkozik, mert a tudománnyal is nagyon sok esetben össze tud fonódni. Például én nagyon szeretem egyrészt a ilyen Da Vinci féle, ilyen mindenbe belekapós, ilyen 15 festményt festett az életében, de 200-ba belekezdett, de közben föltalált néhány újfajta gátat, aztán a politikába is belekeveredett, majd egy új elméletet dolgozott ki, a csigáknak a mit tudom én miéről típusú embereket, és nagyon szeretem Goethét is emiatt, mert amúgy ő is elsősorban tudósként definiálta magát, és hogy a színek kutatójaként. Aztán most a olaszországi Padovában, ahol vagyok, erekjeként őriznek egy pálmafát, Goethe pálmájának hívják, amit amikor meglátogatta a várost Goethe egy olaszországi körutazásán, akkor a pálmafára nézve jutott eszébe egy nagyon érdekes botanikai ötlet, amit utána később publikált is, és őróla is nehéz lenne azt mondani, hogy így költő volt, hát így volt, de hogy így minden is volt, igen.
Gondolkodó.
Uh-huh. És hogy szerintem amúgy ugye nekünk a mindennapokban sem kell feltétlenül behatárolnunk, hogy mi mik vagyunk, hanem sok mindennel foglalkozhatunk, sok mindenben lehetünk örömmel, sok mindenben lehetünk produktívak, hasznosak, stb.
De igen. Te például kisgyerekkorodban sokat olvastál? Az a típusú fiú voltál?
Én nagyon utáltam például ruhákat vásárolni, úgyhogy mindig dacosan egy ilyen hatalmas könyvvel, Harry Potterrel, meg hasonlókkal a hónom alatt kellett elrengetni a édesanyámnak a ruhaboltokba, és hogy miközben ő így kereste a cipőket, én dacosan így olvastam, mert hogy nekem ott kellett lennem. Én nagyon, nagyon, nagyon sokat olvastam időkben, aztán csomó ideig nem, és inkább számítógépes játékokat játszottam, vagy ilyen verekedőset játszottunk az udvaron, meg hasonló dolgok. Igen, olvastam azért.
Köszönöm nagyon szépen, hogy itt voltál, meg hogy eljöttél a Marosvásárhelyre, és hogy megismerhettelek. Úgyhogy sok sikert neked, és remélem, hogy még sokszor beszélgetünk.
Én is. Sziasztok.
Keller Wessel Klausszal beszélgettünk, a Hátam mögött a hulló porcelán című kötet szerzőjével.